Az a szentige, amelynek alapján Isten szent igéjét szeretném a gyülekezetnek hirdetni, Isten szent lelkét segítségül hívva, segítségében reménykedve, a gyülekezet imáira és hitére támaszkodva, megvan írva a Lukács evangélista szent evangéliumából most olvasott igében, a harmadik rész 21-22. Verseiben. Történt, hogy az egész nép megkeresztelkedése után, amikor Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég. Leszállt rá tudnilék Jézusra a Szentlélek, és hang hallatszott a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Valahányszor szabad a szentkeresség sákramentumát, szentségét kiszolgáltatnom, hosszú évek, évtizedek óta, pontosabban a második világháború vége óta újra és újra eszembe jut egy régi történet, 45-ből, nem tudom már, hogy olvastam-e, vagy hallottam-e, de arról szól, hogy vége lévén a háborúnak egy kicsi magyar faluba egy kopott, szakállas, borostás, katonaruhás férfi az egyik kis parasztház nyikorgó ajtaján benyitván belépett, és az ajtó nyikorgásra kilépett az házikóból, vagy házacskából a fiatalasszony, nagyot sikoltott, hiszen a férje jött vele szembe, és utána kiszaladtak a gyerekek is, és mindnyájan rohantak az apjuk felé, mikor az nevetve elhárította őket, és azt mondta, ne gyertek közel hozzám, mert mindennel tele vagyok, piszkos vagyok, szappant kérek, sikáló kefét kérek, egy lepedőt kérek, tiszta alsót, és mikor a feleség mindezt szinte beledobálta a karjaiba, ő rájuk nevetvén átrohant a kerten, át a kiskerten, egy kis akácoson, mert az akácos mögött folyt egy kis patak a faluban, abba úgy, ahogy volt, ruhástól belegázolt, ott tépte le magáról bakancsát, ruháját, mindenét az égvilágon, és sikálta, kefélte magát, még többször a víz alá is bukott, és úgy tépte a haját, és kefével dörzsölte, és mikor fél óráig tisztálkodott, magára kapta a lepedőt, és azt mondta, hogy na most már új ember vagyok, úgy érzem magam, mint aki újjászülettem, most már megcsókolhattok. És akkor örvendezte egymásnak. Én azt hiszem, hogy ez az ige ismerő és hallgató gyülekezet a keresztséggel kapcsolatban már is érzi, hogy miről van szó. És én most folytatván a történetet, néhány nagyon egyszerű dolgot éppen a keresztségről szeretnék elmondani. Egyszer beszéljünk egy egész Isten tiszteleten át erről a misztériumról, ezről a titokzatos valamiről, amit újra és újra átélünk, látunk, nézünk, de próbáljunk egy kicsit a mélyére tekinteni. Hát mi is ez a keresztség, testvérek, amit az előbb kiszolgáltattunk az Anyaszentegyház nevében? Először is egy csodálatos szimbólum, jelkép. Hát nyilván, hogy az a hazajött katona, aki többször víz alá bukott és sikálta, tisztogatta magát, valóban fizikailag nem lett új emberré. És mégis azt mondta, most már új embernek érzem magam, és mintha újjászülettem volna. Nos, ennek a szimbóluma, ennek a jelképe a keresztség. Keresztelő János, amikor kiment a pusztába, ő keresztelt előbb, mint Jézus. Amikor kimentek hozzá a farizeusok, szadduceusok, és mindazok, akik tódultak a pusztába, és megszerettek volna a régi életüktől szabadulni, keresztelő János sorra vette őket, és lenyomta őket a víz alá egy pillanatra, és azt kellett átélniük, hogy ott pusztul a régi életük, és amikor kiemelkednek, új emberé válnak, szabad lehet nekik új életet kezdeniük. Már keresztelő János korában ott jelképesen valaki belehalt a Jordán vizébe, és egy új ember készülődött új életre kelve kikelni a folyóból. Jézust is megkeresztelte keresztelő János, noha előbb János tudjuk vonakodott, de Jézus ragaszkodott hozzá. De a másik, amit el szeretnék mondani, hogy Jézus korától kezdve a keresztség ennél még többet jelent, mert keresztelő János korában a keresztség azt jelentette, hogy mintha belehalt volna. Jézus élete és halála, kereszthalála után ez a mintha megszűnik. Valaki valóban meghal azért, aki megkeresztelkedik. Jézus Krisztus, ő valóban nem csak jelképesen halt meg a kereszten. Ezért mondja Pál, hogy az ő halálába keresztelkedünk bele. A napóleoni háborúk alatt volt egy különös szokás. A fiatal, jómódú nemesek maguk helyett megvásárolhattak egy szegény fiatal embert, aki helyettük bevonult a csatába, a harcba, és végigharcolta a harcot, pénzen meg lehetett venni egy ilyen bevonulást, egy helyettesítést még a harcban is. Egy különös jogi jegyzőkönyv maradt fenn a párizsi törvényszéken, mégpedig az, hogy egy ilyen fiatal nemes ember helyett megfelelő összegért valaki bevonult, Spanyolországba harcolt a napóleoni hadsereggel, ott elesett, meghalt. És néhány hónap múlva ezt a fiatal nemes embert újra behívták katonának. És akkor ő azt mondta, hogy ő már nem megy katonának, mert ő már meghalt. És elindult egy per. Nem akarom hosszúra nyújtani, a legfelsőbb párizsi bíróság a fiatal embernek ítélte meg a pert, mondvá, hogy kétszer nem lehet meghalni. Helyette valaki meghalt Spanyolországba, neki nem kell bevonulni. Erről a legfelsőbb bíróság egy nagy pecsétes levelet állított ki, a másolatát megtalálták, és pecsétje volt, hogy helyette valaki meghalt. Én azt hiszem, hogy ennél jobban nem tudom emberileg megmagyarázni, hogy van egy pecsétünk is most már, hogy valaki helyettünk meghalt, és ez a pecsét a Jézus Krisztus helyettünk való halála és vére, annak az egyháznak a pecséte rajta van, ennek a drága kisfiúnak a keresztlevelén, és én is aláírtam a gondnok úrral egy. De mi ez ahhoz képest, hogy ezen a keresztelőn a Jézus vére pecsétje rajta van, hogy helyette meghalt valaki, és az ő életébe és halálába kereszteltük bele ezt a kicsi fiút. Természetesen később egyszerű praktikus okoknál fogva, gyakorlati okoknál fogva a bemerítés ilyen vízzel való meghintéssé vált. Miért? Mert terjedt a kereszténység olyan helyen is, ahol nem volt Jordán folyó, olyan helyen is, ahol egyáltalában nem volt folyó, olyan helyen is, ahol hideg vízű folyó volt, gondoljunk a skandináv országokra, ahogy tágult a keresztény egyház és gyülekezet, és nem lehetett jeges vízbe bemeríteni, nem lehetett mindenütt folyót találni. Kezdtek épülni a nagy templomok, dómok, és tulajdonképpen a bemerítés meghintéssé lett, nem dogmatikai elvi okoknál fogva, gyakorlati oknál fogva, mert ott volt a templom, nem volt folyó, és a hangsúly nem a víz mennyiségére tétetett, hanem a hitünk minőségére. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert az első gyülekezetekben azt, amit eddig elmondtam, nagyon pontosan tudták. És nagyon mélyen hitték, hogy itt Jézus lényében, Jézus vérének, Jézus halálának mélységébe és misztériumába keresztelik bele a gyereket, és úgy születik egy új valaki, vele van eljegyezve. Ezt tudták, és azt mondták, hogy itt a víz mennyisége nem lényeges, hanem a hit minősége a lényeges. Természetesen fölmerülhet a kérdés, hogy vajon nem úgy kellene nekünk is, mint hiszen vannak ma is protestáns egyházak, ahol vannak bemerítő medencék, és ahol pontosan úgy merítenek be, mint valamikor Jézus korában a Jordánban merítették be a megkeresztelendőket, és nem meghintik, és felnőtt korban, amikor már az a gyermek tudja pontosan, hogy mi történik vele. Testvérek, mondhatnék itt igéket ezzel szemben, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. Ne tiltsátok őket tőlem. Mondhatnám a filippi börtönőr történetét, hogy amikor megtér, meg vagyon írva, és megkeresztelte őket az apostol, őt és az egész házanépét. Ebbe a házanépébe a görög szöveg szerint nyilván benne van a gyermek is. Mondhatnék igéket, de hadd mondjak egy észszerű gondolatot inkább. Például azt, hogy vajon mondhatná-e egy édes anya a gyermekének, akit megszült, hogy jaj, hát én addig nem szoptatom meg, én addig nem etetem meg a gyereket. Még nem tudja, mi az, hogy tej. Még nem tudja a tejnek az összetételét, nem tudja annak a kémiai képletét. Hát addig mit kezdjen azzal a tejjel? Hát én addig nem szoptatom. Hát ugye ilyen édesanyát el se tudom képzelni. Hát miért legyen szeretetlenebb az anya szent egyház, aki kiszolgáltatja, ahogy az édesanyja noha még nem tudja, mit eszik az ő gyermeke, adja önmagát a tejecskén keresztül. Hát hogy ne szolgáltatnánk mi ki a Szent Keresztség sákramentumát? Most szent jelképként, majd ahogy az a gyermek egyszer meg fogja tudni, hogy az anyja szoptatta, táplálta, egyszer meg fogja tudni az anyaszent egyház szent ölén, hogy miben részesült ő konfirmációja alkalmával, és ott igent mond, és mondhat rá most már önként, hogy én is azt mondom, hogy igen, hiszem és vallom, és vállalom, amit egyszer szüleim és keresztszüleim hittek, vallottak és vállaltak. Most már én is magamévá teszem.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió. Gál Jenő, a Mária Rádió lelki atya, Gyémánt Szentmiséjén a Mária Rádió küldetéséről is beszélt. Homiliájának egy részletét osztjuk most meg a kedves hallgatókkal.
A Mária Rádióban pályafutásom befejeződött. A rádióra azt hagyatékozom, hogy a jövőben is működjék együtt azokkal, akiket a Szentlélek arra rendelt, hogy az egyházat kormányozzák. Ne legyen a magyar egyház karbantartója a rádió, hanem tervezője és kivitelezője. Legyen a rádió feladata a szemináriumok és a kolostorok megtöltése hivatásokkal. Előbbre valóbb az apostolok kiválasztása, mint a bűnösök megtérítése. a Szentlélek módszer nélkül is nagyon sok embert meghívott a rádióba. Kezdetben a Mária Rádió nem tudott megindulni, mert nem talált lelki vezetőt. A Szentlélek minden módszer nélkül nagyon sok atyát küldött munkatársul az idők folyamán, hogy majd a jövőben létrejöjjön a csoda, hogy a rádió által az egyház a jövőben sok hivatást kapjon. A Szentlélek már megszervezte az első toborzást, mikor megindult a babakocsi zarándoklat, ahol a szülők a gyerekekért imádkoznak, és a szülők megáldják a gyerekeiket. Ez az első lépés a hivatástoborzásba.